Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Vona Gábor, a második Reformkor alapítvány alapítója, a Jobbik korábbi elnöke. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Örülök, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
A legfrissebb esemény az talán az, hogy Róna Pétert jelöli az ellenzéki együttműködés köztársasági elnök jelöltnek. A hírek szerint a Jobbik javaslatára a közös miniszterelnök jelölt Márki-Zay Péter ellenében, aki egy héttel korábban Iványi Gábort nevezte meg, és össze is gyűlt mellette majdnem 30 ezer támogató aláírás. Miről szól ez a történet ön szerint?
Hát, hogy belülről miről szól, azt nyilván kívülről nagyon nehéz megmondani. Inkább úgy fogalmaznám át a kérdés, hogyha lehet, hogy mi látszik ebből kívülről, vagy mi az, amit külső szemmel ebből észlel egy választópolgár a választási kampány elkezdése után. És hát az ellenzék szempontjából nézve, hiszen most az ellenzék keresett egy köztársasági elnök jelöltet, én borzasztónak tartom azt a képet, ami ebből látszik. Egyrésztről azért, mert a köztársasági elnök jelölést az én véleményem szerint az ellenzéknek már jóval korábban meg kellett volna tennie. Az igazából legszerencsésebb az lett volna, hogyha megelőzve a kormánypártokat ebben, akár egy hölgyet. Így utólag már ilyen kapkodásnak tűnik ez az egész. A Róna Péter, Iványi Gábor castingot, vagy nem is tudom minek nevezzem, ez meg ilyen rossz emlékeket idéz elő belőlem. Amikor elkezdünk castingolni a nyilvánosság előtt, az mindig a zavartságnak, mindig a kaotikusságnak, mindig a konfliktusoknak a mérőszáma vagy a mutatója. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt olyan ellentétek voltak bizonyos személyek irányába, vagy akár olyan ígérvények voltak különféle személyek irányába, tehát hogy a Jobbik is ígéretet tett Róna Péternek, Márki-Zay Péter, vagy bizonyos szereplők Iványi Gábornak, és nyilván ez a vita, hajt, hogy belül az ellenzék ezt lezárta volna, kijutott, és most mi is erről beszélgetünk.
De ismeri annyira mostani Jobbikot, ugye Jakab Péter az elnök, hogy a Róna Péter, Jakab Péter párhuzamokat meg tudja magyarázni? Tehát Róna Péter gazdaságpolitikájában mi az, ami a Jobbik gazdaságpolitikájával passzol?
Én nem tudom, hogy most jelen pillanatban a Jobbiknak mi a gazdaságpolitikája, de azt tudom, hogy annak idején, amikor a Jobbik elnöke voltam, akkor Róna Péterrel kifejezetten jó kapcsolatunk volt, és a hazai kisvállalkozások támogatásával kapcsolatban tőle azért nagyon sok inspirációt nyertünk. Róna Pétert én úgy helyezném, hogy az LMP közelében volt.
Gazdasági tanácsadó.
Gazdasági tanácsadóként, de nyitott volt a Jobbik számára is tanácsokat adni. Gondolom ez nem változott. Tehát engem ilyen értelemben az, hogy a Jobbik őt javasolta, nem lepett meg. Nem is tartom egyébként egy rossz jelölésnek. Tehát egyik jelöltet sem tartom rossznak. Mindegyiknek megvan a maga logikája. Mind a két személy egyébként a NER-rel szemben épített karaktert, és azt gondolom, hogy egy szakmai és respektálható civil karaktert. Az, hogy ezt a Jobbik és Róna Péter kapcsolata, illetve Márki-Zay Péter és Iványi Gábor kapcsolata idáig fajult, azt továbbra sem tudom másnak betudni, mint annak, hogy itt a belső kommunikáció nem működött olyan szinten, ahogy egy ilyen helyzetben szerintem működnie kellene. Hát azért a köztársasági elnök jelölés az egy kiszámítható pillanat volt. Tehát nem az volt, hogy váratlanul ért egy szituáció politikai pártokat.
Tudtuk, mikor jár el Áder János mandátuma, és tudjuk, hogy mikor kell megválasztani.
Évek óta lehetett kalkulálni, és engem az lep meg, hogy amikor az ellenzéki pártok stratégiát alkottak, és most még nem is kell Márki-Zay Péterről beszélni, csak a hat pártról, akkor ezzel nem számoltak korábban. Vagy lehet, hogy számoltak, de akkor nem egyeztették Márki-Zay Péterrel az előválasztások után az ezzel kapcsolatos stratégiájukat, és hát beleszaladtak valamibe, amiben nem kellett volna. Tehát én azt gondolom, hogy ez most már Róna Péternek sem jó. Tehát ő nem egy egyesült ellenzéknek, és annak a miniszterelnök jelöltjének a közös jelöltje, hanem egy ilyen belső vita által kényszer szülte jelölt most jelen pillanatban a társadalom szemében, még az ellenzéki szavazók szemében is, és ott van egy Iványi Gábor, aki egy emblematikus figura a baloldalon, és ő pedig hát egy karakter sérülést szenvedett ebben az egészben.
De egy pártot még sosem csinált, de minden politikusnál magát okosabbnak gondoló külső szemlélő szerint ez arról szól, hogy a hat párt másodjára veri bere Márki-Zay Péter közös miniszterelnök jelölt orrát a valóságba. Mármint abba, hogy az van, amit mi pártok akarunk. Az első ugye az volt, hogy nem lesz neki hetedik frakciója, bármennyire is akarta. Lehetséges, hogy erről van szó?
Ez is benne van. Nyilván ez is benne van. Ez azt gondolom, hogy ez egy fontos szempont, mert azért a november-decemberi hónapok azok arról szóltak, hogy határvillongásokat láthattunk Márki-Zay Péter politikai építkezése és a hat párt által az elmúlt évek során kialakított struktúrák között. És ebben az előválasztás után Márki-Zay Péter lendületből elindult, és úgy tűnt, hogy a pártokat maga alá tudja gyűrni, és saját akaratát, érdekeit érvényesíteni tudja. Szerintem novemberben beszélgettünk volna, akkor azt gondoltuk volna, hogy lesz egy hetedik frakció is Márki-Zay Péter vezetésével az országgyűlésben, és hogy az ő terve ilyen értelemben teljesülni fognak, meg más értelemben is, és azóta azt látjuk, hogy a birodalom visszavág. Azt látjuk, hogy a hat párt, és különösen a DK is a Jobbik szövetsége. Én azt gondolom, hogy ez jelen pillanatban az ellenzéken belül az orientációs pont, vagy a gravitációs pont. Tehát ez a két párt, a két legerősebb ellenzéki pártnak a szövetsége, az megállt parancsolt Márki-Zay Péternek. És picit olyan, mintha őt visszalögdösték volna egy olyan szerepbe, ami nem a miniszterelnök jelölt szerepe, tehát nem az irányító szerepe, hanem egy a hat vagy hét szereplő közül.
Miben állhat a DK meg a Jobbik szövetsége, amikor külső szemlélő számára tűz és vízről van szó, vagy volt szó?
Abszolút így van. Tehát megmondom, hogy ez nekem is feldolgozás igényel még az, hogy ez a két párt ilyen értelemben fogott össze, de ha pusztán hatalom logikai szempontból nézzük ezt az egészet, és félreteszünk mindenféle programbeli, szocializációbeli, értékrendbeli különbséget, akkor megvan a logikája, hiszen van hat szereplő, nagyon nehéz hat szereplő között megoldásokat találni, de ha a két legerősebb szereplő összefog, és esetleg bizonyos kérdésben maga mellé állít kisebbeket, mondjuk az LMP-t, Párbeszédet, akkor Momentumot, akkor már sokkal könnyebb eredményeket elérni. És itt volt egy olyan dolog, ahol ez nagyon jól látható volt, ez pedig a lista helyek elosztásának a kérdése, ami ugye tudjuk, hogy 4-2 arányban ment át a hat párton, tehát ott a DK és a Jobbik maga mellé tudta venni a Momentumot és az LMP-t, és ezzel lényegében, ha nem is teljes egységben, de meghatározó döntést tudott hozni a lista helyek kapcsán. És én azt gondolom, hogy a DK Jobbik mérlegelte maga lehetőségét, és azt gondolták, hogy vagy egymás ellen próbálnak az ilyen szituációkban küzdeni, és egymás ellen érvényesíteni a maguk erejét, vagy pedig összefognak, és ketten közösen érvényesítik a többiekkel szemben az erejüket. És ők ezt választották.
El tudja képzelni, hogy eljön az a pillanat, amikor az összes többiek már olyan kicsik, hogy nem is kell velük szemben érdeket érvényesíteni, és marad kettő a porondon, a DK meg a Jobbik, és akkor el kell dönteni, hogy ki lesz az az egy, aki marad. Akkor ki lesz az az egy, aki marad?
Szerintem a dinamika nagyjából ebbe az irányba zajlik, és a kérdés talán nem is olyan nehéz jelen pillanatban, vagy nem is olyan nehéz megválaszolni, mert mind szervezeti struktúra, mind politikai stratégia képzés, mind személyi állomány tekintetében a DK van a legjobb és legdinamikusabb állapotban az ellenzéken belül. Ők már kormányoztak, és azt se felejtsük el. Tehát én úgy gondolom, hogy a jelenlegi tendenciát, hogyha így kivetítjük egy hosszabb időbe előre nyúló egyenesre, tehát a jövőbe kivetítjük azt a tendenciát, amit most érzékelünk, akkor az látható, hogy a DK át fogja venni az ellenzéken belül a nem is a legerősebb szerepet, hanem ennél is többet, hanem a meghatározó és lényegében egyedüli aktor szerepét.
A Jobbik szavazói ezt meg tudják emészteni?
Ugye a Jobbik szavazói nagyon érdekes kérdés, mert 2018 után a Jobbik szavazói nagyon sok irányba mentek. Tehát azok a Jobbik szavazók, akik jelen pillanatban a Jobbiknak, mint mostani politikai pártnak a szavazói, azok meg, hiszen ha nem tudnák, akkor valószínűleg nem támogatták volna mindezt a folyamatot. Tehát azt is látni kell, hogy nagyon sok Jobbik szavazó van a mi hazánknál, nagyon sok Jobbik szavazó bizonytalan, nagyon sok Jobbik szavazó akár a kormánypárt irányába mozdult. Tehát sokféle dolgot láthatunk a Jobbik szavazóival kapcsolatban. Számomra egyébként a legizgalmasabb ebben a tekintetben a Momentum helyzete. És ezt azért mondom, hogy ők a legizgalmasabbak, mert ők a jelentetben a legunalmasabbak is, mert hogy nem tudunk róluk semmit. Tehát, hogy mintha azt látnánk, vagy legalábbis, mintha én azt érzékelném, hogy a Momentum most hátralépett egyet-kettőt.
Jó, ott volt egy elnökváltás a előválasztási kudarc után.
Volt egy elnökválasztás, vagy elnökváltás valóban, de egy kampányban vagyunk, és a Momentum azon kívül, hogy a saját jelöltjeinek a bejutásáért küzd, nagyon logikusan természetesen, én azt érzékelem, hogy az összkampányból, mint hogyha hátrébb léptek volna. Tehát gondolom érzékelték, hogy a DK-val és a Jobbikkal szemben jelen pillanatban kevesek. Számukra már a Gyurcsány Ferenccel való szövetség amúgy is egy komoly törés volt a kezdeti tisztaságukon, hogy ők mindenkivel szemben állnak. Nem szokták úgy mondani, nem akarták magukat összegyurcsányozni, aztán mégis sikerült. És most, mintha azt érzékelném, hogy nem akarnák magukat össze Márki-Zay Péterezni sem. És mintha a Momentum most arra játszana, hogy hát, ha lemegy a választás és nyernek, akkor végül is középpárti pozícióban ott vannak, ha nem, akkor pedig a legkevesebb rakódjon rájuk egy vereségből.
Jó, de mit lehet egy nem kampányolásból tovább vinni egy vereségbe például? Tehát nem kampányoltunk, ki is kaptunk. Ez nem valami olyan, amit ki lehet rakni a dicsőség táblára.
Igen, csak azt ne felejtsük el, hogy most nagyon sok szereplő van. Tehát, hogy amikor tehát egy vereség esetén az ellenzéken belül nagyon sok irányba lehet majd mutogatni és felelőst keresni. Nyilván lehet Márki-Zay Péterre...
Nem csak egy irányba? Nem. A közös miniszterelnök jelölt? Hát ő kampányolt, mindenki azt mondta, hogy mi nem is kampányolunk. Ő azt mondta, hogy Márki-Zay Péter, hogy Gyurcsány Ferenc inkább ne kampányoljon.
Hát, sőt, a Gyurcsány Ferenc, mint hogy ennek örült is volna, hogy nem a neki kell a felelősséget viselni ebben a tekintetben. De én azt gondolom, hogy ettől függetlenül a pártok körében még majd lehet különféle felelősöket találni. De hogyha Momentum hallgat, már pedig én úgy látom, hogy most jelen pillanatban inkább hallgat, és próbálja a lehető legkevesebb alkalommal a kampányban megmutatni magát, tehát hogy az emberek emlékezetében, amennyiben ez egy vereség lesz, a legkevésbé a Momentum égjen be. Ez azt gondolom, hogy egy taktika a részükről, mert lehet persze mutogatni sok mindenkire a kampány után, de azért annak valamiféle valóság alapja kell, hogy legyen. És hogyha az emberek nem érzékelnek úgy, hogy ő felelős a választási vereségért, éppen azért esetleg, mert nem nagyon mutatta magát, mert esetleg visszalépett kettőt, vagy kicsit elbújta.
Nem csináltunk semmit, nem is a mi hibánk.
Pontosan. Én azt gondolom, nem tudom, hogy ez így van, de a Momentumnak ez a visszafogottsága, ami tényleg csak a saját jelöltjeinek a kampányáig terjed, ez számomra azt mutatja, hogy a Momentumnak, mintha lenne már egy olyan stratégiája, ami nem csak a választási győzelemre, hanem a választási vereségre is szól, és ami nem a hatpárti összefogásban való stratégia, mert a Jobbik és a DK lényegében mindent egy lapra tett fel, abban az értelemben, hogy ha választási vereség van, ha győzelem van, ez a két párt most már nagyon összekapcsolódott, összekapcsolta a pozícióit, és igazából egymástól nem is nagyon tudnak ellépni. Azt is érzékelem, talán, hogyha már beszéltünk a Jobbik szavazókról, hogy ma már egy Jobbik és egy DK szavazó között olyan nagy különbség nincs. Hát én nagyjából azt gondolom, hogy ez az alsó középosztálybeli elégedetlen, dühös közeg, ami a Jobbik és a DK szavazói, ezek között van most már egy ilyen közlekedő edény. Tehát, hogy azt gondolom, hogy aki ma DK-s, annak a másodlagos preferenciája a Jobbik, és lehet, hogy ez fordítva is így van.
Sorra jelentik be az ellenzéki jelöltek, hogy kész vannak az aláírás gyűjtéssel, de közös országos listát eddig még nem jelentettek be. Mi lehet a kivárás vagy késlekedés oka?
Hát a preventív okai vannak az ellenzéken belül. Szerintem mindenki tart a listaállítástól. Én mint jó pár listaállításon túl vagyok, ezt mindig el szoktam mondani, hogy a politika amúgy is komoly mentális teher egy emberen, de talán a listaállítás az, amikor én a legtöbbször tapasztaltam azt, hogy ez a mentális teher, ez roncsolt, komolyan roncsolt embereken. Tehát, hogy önmagukból kivetköznek ilyenkor emberek, önmaguk kontrollját elveszítik.
Ugye bocsánat, ezt hogy kell érteni? Ha nem leszek rajta azon a helyen, akkor mehetek vissza autófényezőnek? Vagy hogy?
Most nyilván ez egy dramatizált példa, de igen. Tehát, hogy ugye azt kell elképzelni, hogy amikor listaállítás van, az a pillanata az életének a politikusnak, amikor őt lényegében értékelik személyében. És ezt nem mindig szeretjük. Pláne akkor, hogyha előttünk is vannak a listán. Pláne akkor, hogyha nagyon sokan vannak előttünk a listán. Pláne akkor, hogyha olyanok vannak előttünk a listán, akikről mi úgy gondoljuk, hogy nekünk kéne inkább előttük lenni.
Emberi dolog.
Ez egy abszolút emberi dolog. Ezért is mondom, hogy ezt próbálják a kedves hallgatók is úgy elképzelni, hogy itt nem arról van szó, hogy ezek a gonosz politikusok, hanem egyszerűen arról van szó, meg a hülye politikusok, hanem arról van szó, hogy emberi érzések, emberi érzelmek szabadulnak föl ilyenkor, ráadásul egy kampányban, ezt se felejtsük el, tehát hogy amúgy is nagyon beszorított és nagyon feszült légkörben, kijön az, hogy XY előttem van. És innentől kezdve ez frusztráló lehet, pláne akkor, hogyha nem csak előttem van, hanem esetleg annyira előttem van, hogy az én helyem az már úgymond nem számít befutóhelynek, vagy nem számít biztos befutóhelynek, és akkor ott 4 éves életpályamodellek törhetnek ketté. 4 éves ambíciók, vagy akár még hosszabb távú ambíciók törhetnek ketté, és ez komoly feszültségeket szabadít föl.
Húzza, vagy visszarántja az ellenzéki listát az, már ha meg lesz, hogy 2 olyan ember van, aki biztos nem megy be a parlamentbe. Felveszi ugyan a hírek szerint a mandátumot, de utána Karácsony Gergely, Budapest, Dobrev Klára, Európai Parlament. Ennek van egyáltalán jelentősége?
Hát én a személyek tekintetében van, de azt gondolom, hogy lehet, hogy szerencsésebb lett volna ezt a választási eredmények után tisztázni. Tehát talán van egy picit egy ilyen menekülés érzet egy ilyen kijelentésben.
Mind a kettőjüket folyamatosan kérdezték, mert hogy érzékeltük, minden újságíró, minden szerkesztőség érzékelte a problémát. Valamit mondani kellett rá.
Nyilván valamit mondani kellett, de nyilván azt is lehet mondani, hogy ez egy olyan kérdés, amire majd a választások után kell visszatérni. Tehát azért politikusok szájából szoktunk ilyen jellegű kibújó válaszokat adni, nem hiszem, hogy bármelyikük számára ez lett volna az első, meg hogy az utolsó. Úgyhogy én ezt nem tartom jónak, de nyilván biztos megvolt erre akár Dobrev Klárának, akár Karácsony Gergelynek az oka. És a maguk szempontjából, talán Karácsony Gergely szempontjából különösen logikus, hiszen Budapest főpolgármestereként egy óriási legitimitás van mellette. Tehát én azt gondolom, hogy az nem evidens, hogyha nem feltétlenül evidens, hogyha az ellenzék nyer, akkor Karácsony Gergelynek mindenképpen a kormányba kell mennie, és ott kell adnia Budapestet.
De ha ő vezette volna a listát, és miniszterelnök jelölt,
az egy más szituáció. Dobrev Kláránál, aki egy európai parlamenti képviselő, azt gondolom, ez már nem ennyire egyértelmű. Tehát kormányra készülő párt emblematikus vezetőjének szerintem azt deklarálni kell, hogy ha nyerünk, akkor jövök vissza.
Mert így az a kép lesz, hogy nem jön vissza, mert túl szép az európai parlamenti képviselői fizetés? Vagy hát egy egyszerű átlagember ilyeneket szokott
pontosan
mondani.
Pontosan ezért mondtam azt, hogy nem szerencsés, mert nyilván az embereknek az első érzete ezzel kapcsolatban, hogy hát a magyar parlamentben is ugye úgy érzi a magyar átlag ember, hogy nagyon sokat keresnek a politikusok, pláne az európai parlamentben, hát biztos a képviselőasszonynak ez fontos szempont.
Csak náluk ez nem egzisztenciális kérdés.
Nem, mint kiknél?
Gyurcsány Ferencéknél.
Én értem, tudom, hogy nem, de ettől függetlenül a szavazói percepció ettől még ez, és én most erről beszélek pusztán. Én nem tudom, hogy mi állt Dobrev Klára döntésének a hátterében, csak azt mondom, hogy a szavazók számára ez két szempontból is kellemetlen. Egyrészt nem azt sugározza, hogy itt egy nagyon komoly elhatározás van, másrészt pedig fölmerülhet az egzisztenciális ok is.
Mit gondol, ha nem nyer az ellenzéki lista, és Márki-Zay Péter nem lesz miniszterelnök, hanem veszít, bemegy az országgyűlésbe egyéni ellenzéki képviselőként, úgy, hogy nincs mögötte frakció? Mit diktál a politikai logika ilyenkor? Nem volt még ilyen helyzet.
Hát igen, itt nagyon sok lehetőség van, hogy Márki-Zay Péter indul egyéniben is, meg ugye miniszterelnök jelölt is. Ugye itt négy lehetőség van. Márki-Zay Péter nyer és veszít Hódmezővásár, mert nyer az ellenzék és ő veszít, nyer az ellenzék és ő nyer helyben, és akkor a másik kettő nyilván fordítva. Én azt gondolom, hogy ha nyer Márki-Zay Péter, akkor a kérdés egyértelmű, vagy az ellenzék elnézést. Ha veszít az ellenzék, mert ugye a kérdés így szólt, de Márki-Zay Péter megnyeri az egyéni mandátumot, akkor neki kötelessége lesz beülni az országgyűlésbe. Tehát egy nyertes egyéni mandátum esetén azt gondolom, még egy vesztes választás után sem teheti meg azt a képviselő, hogy azt mondja, hogy köszönöm szépen a bizalmat itt helyben, de nem fogok akkor bemenni, és jöjjön egy új választás. Ha pedig veszít Márki-Zay Péter, akkor meg azt gondolom, hogy hiába szerepel a listán, akkor nem biztos, hogy szerencsés egy választási veresség és egy egyéni veresség után is beülni az országgyűlésbe.
Akkor azt mondja, hogy ugye megnyeri a mandátumot, mert csak akkor ülhet be, és akkor visszaadja? Ugye csak akkor ülhet be az országgyűlésbe, hogyha mandátumot nyer valamilyen
módon. De a listát ő vezeti, ő mindenképpen mandátumot fog szerezni, ha megnyeri az egyéni választókerületét, ha nem. Tehát neki mindenképpen mandátuma lesz. Én csak arra céloztam, hogy ha az ellenzék veszít, és ő is veszít helyben Hódmezővásárhelyen, akkor nem biztos, hogy elegáns azt a mandátumot elfogadni. De nyilván ezt majd Márki-Zay Péter meg az ellenzék fogja ebben az esetben értékelni.
A hírekből az látszik, hogy Márki-Zay Péter járja az országot. Van hozzá megfelelő mennyiségű kampányköltségvetése. Lehetséges, hogy ezt a saját politikai szervezetének felépítésére fordítja? Mert neki van egy politikai mozgalma, ami egészen addig nem volt látható, amíg ő az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje nem lett egy előválasztáson mindenki meglepetésére. Lehet, hogy most építi?
Biztos vagyok benne, hogy igen, és én egyébként az ellenzék szempontjából, a pártok szempontjából értem azt, hogy miért nem engedték a hetedik frakcióját Márki-Zay Péternek, hiszen nekik akkor a saját pártjaikon belül kellett volna azt leboltolni és megmagyarázni embereknek, hogy 2-3 képviselő minden frakcióból vagy minden pártból nem fog bejutni, aki egyébként bejutott volna. Tehát ez logikus és érthető. De, és akkor itt jön a de, szerintem az ellenzék részéről pontosan az a fajta politikai párt hiányzik, amit Márki-Zay Péter mozgalmat tudna megjeleníteni. És nem biztos, hogy erre ő egy személyben képes. Tehát itt most erre a jobb-közép-konzervatív dologra utalok, mert a Jobbik nem jeleníti már meg ezt a fajta karaktert. A Jobbiknak lett volna az én emlékeim szerint a szerepe az ellenzéken belül az, hogy jobboldali konzervatív értékeket is fölmutasson. Ez eszembe Jakab Péter programja főképpen baloldali irányba mozdult el. Tehát inkább a munkásokról beszélt, a szegénység felszámolásáról, ami legitim, csak nem biztos, hogy ez volt a megfelelő szereposztás a Jobbik esetében. És nagyon hiányzik szerintem az ellenzéki térférről a jobb közép hang. Márki-Zay Péter is azt ígérte egyébként, hogy majd ő lesz az, aki megszólítja a Fidesz árvákat, vagy a Fideszből kiábrándultakat, vagy a konzervatív bizonytalanokat, de én ezt nem látom túlságosan sikeresnek. Gémesi polgármester úr, vagy Pálinkás József pedig ugye eltűntek ebben a kampányban.
Hogy kell ezt csinálni? Ő már csinált pártot. Járja valaki az országot, és azt mondja, hogy itt vagyok én, Márki-Zay Péter, lépjetek be az én mozgalmamba, mert most ugyan nem fogtok indulni a választáson, mert ez az előválasztáson már eldőlt, de majd a következő ciklusban együtt fogunk dolgozni valamilyen célért. Csak azt még nem tudjuk, hogy az mi lesz.
Nyilván nagyon rossz lenne, hogyha Márki-Zay Péter ilyeneket mondana most, mert hogy neki a miniszterelnöki kampányát kell csinálnia.
És miniszterelnökként meg nem lehet pártot gyártani.
Pontosan így, ezért is mondom, hogy ez nagyon rossz aurájú lenne, és ezt valószínűleg nem is neki kell csinálni, hanem az ő kampánya bizonyára megszólít embereket, és kell, hogy legyen egy olyan stáb, aki, hogyha ez a céljuk, aki az így beérkező embereket megpróbálja a szervezetbe bekapcsolni. Tehát ez egy szervezetépítési, humán erőforrás gazdálkodási feladat, amikor Márki-Zay Péternek nincs most ideje arra, hogy ezekkel az emberekkel külön leüljön és beszélgessen, amit egyébként egy normál esetben meg kell tenni nyilván, hogyha valaki pártot szervez, vagy pártot épít. Kérdés, hogy van-e ilyen csapat, vagy van-e ilyen szándék egyáltalán, ezt én nem tudom, de még egyszer mondom, erre nagy szükség lett volna, vagy lenne az ellenzék egész szempontjából is.
De az a menete, hogy akkor minden megyében lehetőleg, tényleg minden megyében legyen egy iroda, legyen ott egy állandó ember, akinek ez a munkája, legyen egy számítógép, tehát ezt mind meg kell szervezni, így működik? 3200 településünk van.
Igen. Hát nyilván az a jó, hogyha ez sikerül természetesen. Amikor a saját emlékeimbe kotorászok most egy picit, amikor mi elindultunk, akkor ez nyilván nem voltak ilyen anyagi lehetőségeink, mint most Márki-Zay Péternek volt. Úgyhogy ott eleinte az úgy indult a Jobbik, hogy mindenki munka mellett, család mellett, vagy egyetem mellett vállalt úgymond társadalmi feladatot a pártszervezésben. Most azért Márki-Zay Péter mögött vannak olyan erőforrások, olyan infrastruktúra, hogy ennél talán többet is tud kínálni vagy nyújtani azoknak az embereknek, akik az ő párt szervezésében részt vesznek. Tehát mondjuk megyénként szerintem egy csoport vagy egy stáb mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a minimális alapok le legyenek fektetve.
De elmennek az emberek ma, mit gondol, ingyen dolgozni politikai szervezetbe akkor, hogyha látják, hogy abban egyébként van pénz? Mert ha nincs benne pénz, akkor persze nyilván inkább, de ha van benne pénz, akkor miért csinálnak ezt ingyen? Ezért ez egy meló.
Hát én nem, ezt mondtam, hogy nem is biztos, hogy Márki-Zay Péternek ezt ingyen kell elvárnia. Tehát ő neki megvannak már azok az anyagi feltételei, lehetőségei, vagy legalábbis az látszik, hogy azért megyénként egy néhány embert alkalmazni tudjon egy ilyen alakuló politikai párt, vagy olyan támogatókat találni, akik ezt ebben őt kisegítik. De én azt hiszem, hogy Márki-Zay Péter számára most nem ez az elsődleges szempont. Tehát, hogy ő most a április 3 előtt, nem tudom, 41 néhány nappal valószínűleg a kampányra koncentrál teljesen, szenvedett egy vereséget végülis a pártokkal kapcsolatban, a 6 párttal szemben a pártalapítás frontján.
Úgyhogy most az államelnök jelölt posztján is.
Igen, és most nyilván ő most megpróbál előre tekinteni, vagy felfelé, ahogy a kampány szlogenjük hangzik, és lehet, hogy úgy van vele, hogy erre majd térjünk vissza, mert a pártalapítási, vagy frakcióalapítási kérdésre április 3-a után. Én azt gondolom egyébként, hogy Márki-Zay Péternek, amennyiben a parlamentben lesz, nem csak saját frakció esetén van lehetősége politikai alakulat szervezésére. Tehát, hogyha ő meg tud nyerni másodlagos preferenciákat most ebben a kampányban, akár melyik párt soraiban, akár olyanokból, akik képviselők, vagy meghatározó vidéki politikusok, akkor elindulhat az ellenzéken belül még szerintem olyan erjedés, amikor neki lehetősége lesz ezeket a szabad vegyértékeket, vagy akkor majd szabad vegyértékeket egy párttá szervezni. Tehát én úgy gondolom, hogy az ellenzék jelenlegi párt struktúrája az teljesen át fog alakulni ezzel az összefogással.
De az egymással szorosan együtt mozgó DK és Jobbik ellenében is? Hát az első dolguk lesz ezt leverni, nem?
Pontosan. Tehát ha az ellenzéken belül erőközpontokat kell nézni, akkor most azt látjuk, hogy egy erőközpont van, a DK és a Jobbik, és van egy potenciális erőközpont Márki-Zay Péter körül. Ez az erőközpont az előválasztás után úgy tűnt, hogy valódi riválisává lehet a DK Jobbik szövetségnek. Most úgy tűnik, hogy inkább nem, de amennyiben Márki-Zay Péter megnyeri a választásokat és miniszterelnök lesz, akkor nyilván olyan infrastruktúrális lehetőségek nyílnak meg a számára, hogy akkor sokkal kiegyenlítettebbé válhat ez a párharc.
Márki-Zay Péter a minap azt mondta, hogy ők külön-külön képviselik a kommunistákat és a fasisztákat, nem úgy, mint Orbán Viktor, aki Szivárvány koalícióban ezt egy személyben képviseli. Másnap helyesbített, hogy ezt nem úgy gondolja, de ezzel az ellenzéki mellette álló képviselő, Steinmetz Ádám sem tudott nagyon mit kezdeni, azt mondta, hogy mindenki a saját szavaiért felel. A miniszterelnök jelölt beszédmódja, az milyen benyomást tesz önre?
Igen, hát... Volt egy vita arról az előválasztások után, hogy mennyire jó az, hogy Márki-Zay Péter egy kívülállóként, lényegében a nagypolitikát, illetően kívülállóként került miniszterelnök jelölti pozícióba. És sokan azt mondták, hogy ez jó, mert hogy Orbán Viktor ellen pont az ilyen jellegű kiszámíthatatlanság, vagy más hangnem, más tónus lehet a nyerő. És ebben van is valami, abban az értelemben, hogy Orbán Viktor azt az ellenfelet szereti, akit teljesen le tud modellezni. És ugye az ellenzék többi szereplőjét nyilván le tudta modellezni. Érezhető is volt, hogy az előválasztások után azért zavarba volt a Fidesz, hogy most pontosan mit kezdjenek Márki-Zay Péterrel, mi legyen vele szembe a kommunikációs stratégia. Az a helyzet, hogy amíg ezen gondolkodott a Fidesz, lényegében Márki-Zay Péter legyártotta a számukra, hogy mit kell csinálni, mert olyan hiba százalékkal nyilatkozott, ami lehetővé tette azt, hogy őt egy ilyen zavaros figuraként fesse le a Fidesz kommunikáció stratégiája. Tehát egy olyan ember, aki hol ezt mondja, hol azt mondja, ez amúgy is kedves, hogy mondjam, a Fidesz kommunikáció számára, hogy az ellenfeleit bohócnak állítja be.
Volt is ilyen plakátkampány, csörgősépka volt talán, azt hiszem,
még az én fejemen is volt, meg lényegben mindenki, aki, hát Karácsony Gergelyén is, mindenki, aki a Fidesz ellenfeleként megjelenik, az megkapja ezt a bohócsipkát a Fidesz kommunikációban. Márki-Zay Péter azzal, hogy a nyilatkozatai során számtalanszor került olyan helyzetbe, hogy neki másnap vagy pár nap múlva elnézést kellett kérnie, vagy módosítania kellett, ezzel megkönnyítette a Fidesz helyzetét. Tehát, hogy nem kellett új kommunikációs stratégiát vele kapcsolatban legyártani, ugye maradt a Gyurcsány szál ő vele kapcsolatban is, és ez pedig folyamatosan az ő félre sikerült nyilatkozataival támasztják alá, aminek egy része kiragadott mondat, egy része eltorzított dolog, de egy része mondjuk ki azért őszintén valódi hiba. Tehát olyan hiba, amit egy miniszterelnök jelölt a kampányban nem tehet meg, vagy ha megtesz, akkor annak nyilván súlyos következményei vannak. Én ezt a mostanit, vagy ami itt szóba került, ezt ebbe sorolom, ebbe az utóbbiba. Tehát ezt nem lehet megmagyarázni.
De vannak tabuk, szavak, kifejezések a magyar politikában, amit miniszterelnök jelölt korábban senki nem mondhat el. Hát emlékszem az ön politikai karrierének az indulására. Voltak nagyon kemény mondatai.
Na jó, de az a kemény mondat, az beleilleszkedett abba az adott politikai stratégiába, amit az adott párt folytatott. Tehát a Jobbik egy radikális pártként kezdte a pályafutását, vagy legalábbis a nagy politikai jelenlétét, és egy radikális párt radikális nyilatkozatokat tesz. Márki-Zay Péter, aki az ország megmentőjeként, az összefogás miniszterelnök jelöltjeként kell, hogy nyilatkozzon, a kormánnyal szemben fogalmazhat nagyon karcosan, sőt kell is, hogy így fogalmazzon, de itt most a saját szövetségeseiről beszélt, és azért az nagyon sértő szerintem, hogy kommunistáknak és fasisztáknak érzi őket. Még hogyha ez egy ilyen freudi elszólás, vagy tévedés is, és én azt is látom, hogy nagyon sokat dolgozik Márki-Zay Péter ebben a kampányban, és bizonyára az ember fáradt. Ugye nem csak egy komoly pszichés nyomás van rajta a minden irányból érkező támadások kapcsán, ráadásul ugye belül is vívnia kell, amiről az adás első felében beszéltünk, egyszerűen fizikailag is elfárad az ember. Amikor politikai pszichológiát tanultam még egyetemistaként, akkor volt egy tanulmány, ami nagyon bennem maradt. Azt a kérdést tette fel ez a tanulmány, hogy mi a jó politikusnak a legfontosabb ismérve. És hogy azt gondolnánk, hogy hát jó szónok legyen képzett szakember, jó kiállású, stb. Nyilván ezek is fontosak, de a tanulmány azt mondta, hogy az a jó politikus, aki a legkevesebb alvással a legtöbb munkaórát képes profil lehozni. Tehát ez nagyon bennem maradt ez a gondolat, hogy bizonyosítva, milyen egyszerű és mennyire nehéz jó politikusnak lenni, és én azt gondolom, hogy Márki-Zay Péter most fárad. Tehát, hogy amúgy is volt egy nagyon impulzív és nagyon intuitív, sokszor az önkontrollt nem mindig gyakorló megnyilatkozási stílusa, de most lényegében majdnem minden egyes ilyen kampánynapja egy-egy újabb muníció a kormánypárt számára. És ugye jól látható volt, hogy egyre több és több kommunikációs szakember gyűjtöttek köré, csak itt egyszerűen időre van szükség. Tehát ahhoz, hogy Márki-Zay Péternek letisztuljon, kisimuljon a kommunikációja, ahhoz idő kell. Tehát,
olyan embernek tűnik, aki hallgat a kommunikációs tanácsadókra, hogy a miniszterelnök jelölt úr ezt, meg ezt a 30 kifejezést ne tessék használni, amikor ő élő beszédben kommunikál az emberekkel?
Nem olyan embernek tűnik, nyilván Márki-Zay Péter karakterelnél sokkal harsányabb és sokkal ösztönösebb, meg azt gondolom, hogy önfejűbb is sokszor. De az ember kap pár pofont, akkor idő után lehet, hogy megtanulja. Na most neki az a baj, hogy ebben a kampányban kell ezeket a pofonokat elszenvedni, és ezek viszont fájnak. Akár az ellenzék népszerűségét illetően is fájdalmasak. Egyre inkább azt érzem, hogy sokkal szerencsésebb lett volna, persze utólag nagyon könnyű okoskodni. És ezt hagyd mondjam el most is, mindenhol el szoktam mondani, hogy nem akarok okoskodni, mert sokszor szokták mondani, hogy most könnyen okoskodom, én miért nem akkor voltam ilyen okos, mint amikor politizáltam. Nyilván nekem sokkal könnyebb most ezt kívülről elemezgetni, mint belülről csinálni. Csomó olyan szempont van, amiről mi nem tudunk, amiről én sem tudok, és ezeket nekem nem kell mérlegelni. De az biztos, hogy ha korábban lett volna az előválasztás, létrezzük föl, tavasszal lemegy, akkor lehet, hogy azon az időszakon, ami most megyünk át lényegében a kampányban, meg a tavalyi év utolsó hónapjaiban mentünk át, azon már túl lettünk volna a nyári hónapokban, és az ősz már egy nagyon letisztult, nagyon kialakított, struktúrált kampánnyal telhetett volna. Nyilván ez a mi lett volna, ha kérdése, csak így utólag azt gondolom, hogy ez egy fontos tanulsága a jövő számára, hogyha bárki hatpárti összefogással akar indulni a választásokon, akkor ne az utolsó hónapokra tegye az előválasztást.
Závesz Tibornak, aki tegnap itt ült, van friss kutatása, azt mondja, hogy a kormányoldal vezetés, a trend is a kormányoldal erősödése, és ha a pártokat külön-külön vizsgálja, akkor pedig egészen brutális a Fidesz fölénye. Az egyéni választókerületekben vajon ez a pártfölény fog dominálni, vagy az összefogás ereje, miután ezek közös jelöltek, és elvileg az összefogásnak kéne ott állni mögöttük, de mégiscsak pártjelöltek?
Hát, hogyha a tendencia így folyik, akkor azt gondolom, hogy az le fog szivárogni az egyéni választókerületekbe is. Tehát azért az általában nagyon ritka az a szituáció, hogy van egy országos tendencia, és az ország számtalan pontján ezzel ellentétes egyéni választókerületi tendenciákat látunk. Előfordulnak kivételek, ahol van egy nagyon jól beágyazott jelölt, aki éppen nem a választást megnyerő párt jelöltje, de mégis sikerül neki mandátumot szerezni. Az is valószínű, hogy Budapesten az ellenzék akárhogy is alakul, Budapesten tarolni fog. De nyilván az ellenzéknek vidéken kellene egyéni mandátumokat nyernie ahhoz, hogy megnyerje a választást. Ha a tendencia folytatódik, nagyon nehéz lesz neki, de azt gondolom, hogy jöhet olyan fordulat, ami egy olyan nem várt fordulat, egy olyan botrány, egy olyan apróság akár, ami megváltoztatja ezt a tendenciát. Tehát én nem érzem annyira, a Fidesz kampányát nem érzem annyira erősnek, és nem érzem a tendenciát annyira tartósnak, hogy ez ne tudna könnyen megváltozni. Egyszerűen én most azt gondolom, hogy a Fidesz nem csinál semmit, csak hátradőlt. És hagyja, hogy az ellenzék elkövesse a saját hibáit.
Működik egyelőre.
Egyelőre működik, csak ennek van egy óriási veszélye, és a Fidesz 2002-ben már átéletet hasonlót, hogy a biztos győzelem tudatában egyszerűen lelassulnak a kezek, lelassulnak a lábak, elkényelmesednek az aktivisták, már picit nevetünk is az ellenfélen, és amikor aztán mégis fontos lenne, már nem tudunk újra fölpörögni, vagy csak nagyon nehezen. Ugye miniszterelnök úr szereti a focis hasonlatokat, ez olyan, mint amikor vezet mondjuk egy csapat 1-0-ra 89 percig, és akkor a 90. percben az ellenfél egyenlít, és az a csapat, amelyik majdnem végigvezetett, nem tud olyan szinten fellelkesülni már, vagy ütemet váltani, mint kellene, és végül elveszíti a mérkőzést 2-1-re. És ez a veszély szerintem most a Fideszt fenyegeti. Egyszerűen az ellenzék küzd most az életéért, de hogyha valami olyan fordulat következik be, akkor ő lesz abban a helyzetben, hogy ő dolgozik, és megy, és harcol, és darálja a munkát. A Fidesz pedig egy elkényelmesedett állapotban van szerintem. Tehát szerintem a Fidesz számára a legkomolyabb veszély most saját maga, hogy képes lesz-e egy olyan ellenzékkel szemben jó kampányt csinálni, ami a kampány hajrában úgy tűnik, hogy nem tud nyerni.
De kell gazdasági válságból való kilábalás idején jobb kampány a pénzesőnél? Az emberek visszakapják a személyi jövedelemadójukat, ha megfelelő számú gyerekük van. Orbitális összegek mennek ki.
Igen, a kérdés az, ez egy nagyon nehéz kérdés, és nem is tudom biztosan, hogy jó-e az, amit én érzek, de azt gondolom, hogy az emberek, amikor ezt a pénzt megkapják, azt nem biztos, hogy politikai tőkévé alakul a számukra. Tehát az, aki 4 éven keresztül elborzat mondjuk a Fidesz kampányától, és kap x 1000 forintot, vagy x 100 000 forintot a kormánytól, attól még nem biztos, hogy ő azt fogja gondolni, hogy akkor jó, hát akkor engem most ez annyira meggyőzött itt a végén, hogy a Fideszre szavazok, hanem ezt a pénzt köszönettel elfogadja, és a politikai vélemény alapján pedig leadja a voksát. Tehát én nem vagyok benne biztos, hogy az ilyen jellegű pénzosztásnak olyan erős hatása lehet. Ami különösen érdekes számomra, hogy mennyire nincs jelentősége, vagy mennyire kevés jelentősége van a plakátoknak és a szórólapoknak ahhoz képest, mint amit én politikusként gondoltam. Tehát amikor...
Közösségi médián megy minden, nem?
De már 2018-ban is nagyon nagy jelentősége volt a Facebooknak, most nyilván még nagyobb, és ahogy haladunk időben előre egyre inkább, de ettől függetlenül vannak plakátok, a pártok szórólapokat szórnak, kitesznek különféle transzparenseket az utcán, és azt látom, hogy ennek nincs jelentőség, vagy csak nagyon minimális. Talán annyi lehet, hogy a saját tábor számára jelenlétet megmutatja, őket lelkesíti, de hogy egy óriás plakát alapján 2022-ben már nem fog senki véleményt változtatni, abban biztos vagyok.
Mi lehet egy jó stratégia az ellenzék számára egy olyan helyzetben, amikor az erőforrások nyilván végesek, és arról kell dönteni, hogy a 106 egyéni választókerületben hova menjek el kampányolni? Milyen jelölt mellé? Sajátom mellé csak, billegőbe csak, nyerhetőbe csak, hova?
Hát ez egy nagyon fontos kérdés, és azt gondolom, hogy talán a legfontosabb, bár keveset beszélünk róla, mert ha az ellenzék választást akar nyerni, akkor alapvetően nem is biztos, hogy a miniszterelnök jelölti kampány a legfontosabb. Tehát egy rossz miniszterelnök jelölti kampányal is meg lehet nyerni a választásokat, hogyha az ellenzék a kritikus választókerületeket elhozza. És itt jön az a szempont, amire fölhívnám a figyelmet. Én azt érzékelem, hogy a hat párt együttműködésé megvan, közös programot írnak, közösen szerepelnek, de azért mindenki a saját jelöltjeiért dolgozik. Sokszor olyan választókerületekbe is energiát fektetve, ahol nincs érdemi esélye vagy lehetősége a győzelemre az ellenzéknek. Tehát itt lehet, hogy jó lett volna, hogyha az erőforrásokat először beöntik egy nagy katlanba a pártok, mindenki, és utána mérlegelve, hogy mennyi választókerületet kell megnyerni, és hol vannak a győzelmi esélyek, központilag osztják el az erőforrásokat emberben, pénzben, infrastruktúrában, mindenben. Nyilván nagyon nehéz megszervezni, de hát jó pár éve készül erre az ellenzék. Én azt látom, hogy nem így történik, hanem mindenki egyéni pályákat játszik, tehát minden párt egyéni pályán játszik.
De ezt meg lehet magyarázni egy párt jelöltnek, hogy nem téged foglak támogatni, mint pártelnök, hanem a korábban rivális pártot. Jól lehet, te 10 éve dolgozol azért, hogy a mi pártunk menjen előre?
Mivel minden választókerületben egy jelölt van lényegében, itt mindenki, mindenhol lennének nyertesek, meg vesztesek. Tehát ahol van egy közös jelölt, ott ő azt érezni, hogy az összes párt erőforrásával, mindennel támogatja, sőt, még olyan erőforrásokkal is, amik lehet, hogy a választókerületen kívülről érkeznek. Inkább úgy merül fel a kérdés, hogy azok a jelöltek, akik közös jelöltek lettek, de nem kerülnének bele abba a kalapba, akikre komoly erőforrásokat áldoz az ellenzéki kampány, ők hogyan éreznék magukat? Hát nekik nyilván el kell mondani, hogy sorry, de nem te vagy az, akitől a győzelmet várjuk, ellenben vannak nagyon fontos jelöltek, akiken áll vagy bukik ennek a választásnak az eredménye. Tehát én azt gondolom, hogy az elmúlt években az ellenzéki pártok körében annyi sokszor kellett békákat lenyeldesni mindenkinek oda-vissza, hogy ez lenne a legkevesebb most már.
Az működhet, hogy mondjuk egy eredetileg jobbikos közös jelölthöz Dobrev Klára megy le megtolni a kampányát? Vagy egy eredetileg DK-s közös jelölthöz Jakab Péter megy megtolni a kampányát? Tehát a választók ezt értékelnék?
Persze, hát most már itt közös jelöltek vannak. Tehát, hogy a jobb, nem arról van szó, hogy ebben a választókerületben jobbikos jelölt van, hanem ebben a választókerületben a Jobbik adta a közös jelöltünket. És innentől kezdve, mivel közös jelöltről van szó, ennek a jelöltnek az a célja, gondolom én, hogy minden egyes szavazatot összegyűjtsön, összesöpörjön, akit csak lehet, és ahhoz szükség van arra, hogy az összes párt meghatározó, húzó nevei az ő választókerületének a kampányát segítsék.
És nincs már ez az orromat befogom, és a közös jelöltre szavazok, most már nem kell az orrot befogni ahhoz, hogy egy DK-s egy jobbikos közös jelöltre szavazzon, vagy fordítva?
De hogy nem biztos, hogy van, de ugye ez hogy mondjam, van egy egyenes, amin különféle szavazói csoportok vannak. Vannak olyan ellenzéki szavazók minden párt szimpatizánsai körében, akik neki ilyen jellegű problémájuk már nincs. Sőt, ők kifejezetten örülnek annak, hogy közösen együtt ezek a pártok győzelmi eséllyel rendelkeznek. És aztán nyilván vannak különféle árnyalatok egészen odáig, akinek komoly dilemmát jelent, hogy szavazhatok-e én jobbikosként az én választóketemben a közös jelöltre, akit mondjuk a DK állított, vagy fordítva. Tehát mondjuk egy DK-s szavazóként szavazhatok-e egy jobbikos jelöltre.
Ebben tudom, hogy beszéltünk már róla, de csak kicsit, hogy a 18-as jobbik szavazói azok most hol lehetnek? Mennyi van a Mi Hazánknál, mennyi van a DK-nál, mennyi van a mostani jobbiknál, mennyi lehet a Fidesznél, vagy még máshol?
Igen, most itt viccesen mondhatnám, hogy a Jobbik tényleg néppárt volt, mert nagyon sok irányba mentek el a szavazók. Nyilván egy részük a Jobbiknál van, hogy ezek körében mennyi az, aki valóban a Jobbik programjával, vagy politikai stratégiájával ért egyet, és mennyi az, aki, hogy úgy mondjam, milyen logóhűségből maradt a pártok mellett, mert egyszerűen van egy ilyen jelenség, és ezt is látni kell. Itt egy zárójelbe csak hagyj jegyezzem meg, hogy keveset foglalkozunk ezzel, szerintem még a szociológusok is, hogy vannak szavazók, akik nem annyira követik a politikát, hogy itt minden kis nüansz kapcsán reflektálnak a pártjukra. Tehát én el tudok képzelni olyan Jobbik szavazót, aki azért szavaz a Jobbikra, mert úgy gondolja, hogy a Jobbik az egy radikális jobboldali párt, és őben ez a kép maradt, és ezt sem a néppártosodás, sem a DK-val való összefogás később nem tudta módosítani. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenféle lehetőség van a Jobbik szavazók elhelyezésére a térképen. Én úgy gondolom, hogy a radikális mag az már 18 előtt részben eltávolodott, akkor vagy bizonytalanná vált, vagy a Fidesznél kötött ki. Most a Mi Hazánk a számukra adott egy menekülési lehetőséget.
De mivel? Az oltás ellenességgel? Az egy radikális más dolog, de nem abban a nem politikai értelemben radikális.
Szerintem a Mi Hazánk szavazói két nagyobb csoportra lehet osztani. Az egyik rész az, akiről beszéltem, tehát ezek a nemzeti radikális, klasszikus nemzeti radikális, vagy éppen szélső jobboldali szavazók. És a másik, és ez a Mi Hazánknak a kampányban egy nagyon érdekes lehetősége, hogy ez az a párt, amelyik a legerőteljesebben lépett fel az oltásokkal szemben, és a kötelező oltás ellen. És ez egy egészen más szavazóbázis, és van, és mivel azt látjuk, hogy ma az emberek számára az oltás kérdése az egyik legmeghatározóbb politikai dilemma, ezért simán el tudok képzelni több tízezer olyan embert, akik azt mondják, hogy nekik teljesen mindegy, hogy milyen politikai programja van annak a pártnak, amelyikre ő szavazni fog. Lehet jobboldali, baloldali, szélső jobboldali, szélső baloldali, neki az a fontos, hogy ne legyen kötelező oltás. És a Mi Hazánk ezeket a szavazókat szólította meg, de ugye ennek az a veszélye, hogy ezeket a szavazókat bárki meg tudja szólítani.
De mi lesz, hogy ha ezt tegyük fel, hogy ez egy ügyű párt a szó abban az értelemben, hogy ezt az egy ügyet képviseli. Mi van akkor, hogyha nincsen már kötelező oltás, mert a járványhelyzet nem követeli meg? Hova tűnnek azok a szavazók, akik azt mondták, hogy ne legyen kötelező oltás, amikor nincs?
Én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb veszély a Mi Hazánk stratégiáját tekintetében, mert hogy a tendencia most az, hogy úgy tűnik, hogy az Omikron hullámnak a tetején vagyunk, vagy éppen már azon túl, és lehet, hogy úgy fordulunk bele a kampány utolsó szakaszába, hogy ez nem lesz annyira akut kérdés. Tehát ahogy itt a szerkesztő úr is célzott erre a kérdésében.
És hát, ha jól emlékszem, nem is volt mindenkire nézve kötelező oltás, mert a kormány azt mondta, hogy ezt nem lehet Magyarországon, a magyarok nem eszik meg. Vannak olyan foglalkozási csoportok, ahol nyilvánvalóan kell, de általában nincs.
De ez nem csak a kötelező oltásról szól. Tehát, hogy a kötelező oltás, úgymond a politikai szlogán, vagy a politikai kommunikációban a kifejezés, de ennél sokkal szélesebb dologról van szó. Úgy általában a vírussal kapcsolatos korlátozásokról, az oltásokról, az újabb oltásokról. Tehát, hogy van a társadalomban egy egyre növekvő számú réteg, aki elfáradt ebben a vírus elleni harcban, és ő a korábbi szabadságához szeretne visszatérni, és ez még kötelező oltás sem kell, hogy ő frusztráltul érezze magát, elegendő a maszkviselés szabálya, elegendő az, hogy egy újabb oltást akarnak rákényszeríteni. Tehát, hogy itt én úgy gondolom, hogy ez egy sokkal szélesebb bázis, mint a kötelező oltás.
Nagyon más lesz a politikai térkép és játszótér a következő parlamentben akkor, hogyha a Mi Hazánk és a Kétfarkú Kutyapárt is bejut. Mert van, aki azt mondja, hogy abban az irányban mennek, hogy bejuthatnak akár.
Hát lényegében mind a két párt menekülő pártként jelenik meg, és mivel a kormánnyal kapcsolatos elégedetlenség is adott sok szempontból, az ellenzék teljesítményesen minden ellenzéki szavazót győz meg, ezért mind a Kutyapártnak, mind a Mi Hazánknak van esélye bejutni, sőt én még azt gondolom, hogy Gattyán György pártjának is van esélye arra, ha nem is bejutni, de hogy pár százalékot össze söpörni.
Kitől söpörhet össze Gattyán György pár százalékot?
Szerintem most nem tudom, hogy a tegnapi kutatásokban a bizonytalanokra volt-e utalás, én nem nagyon láttam, vagy hogy ott mit lehet mérni, de hogy azt gondolom, nagyon sok olyan szavazó van, aki vagy bizonytalan, vagy ha választott is pártot, ebben a választásában nem annyira stabil. Tehát, hogy, és lényegében ez egy fortyog, egy tömeg, szerintem nem tudom hány százalék, aki nem tudja még, hogy mit döntsön és hová döntsön, ez egy lehetőség a kutyapártnak, a mi hazánknak, hogy protest szavazatokat, meg menekülő szavazatokat gyűjtsenek össze, és ha bejutnak, az a kérdés ugye ez volt, akkor az nagyon más helyzet, mert hogy az ellenzék úgy számol, hogy 45-be futóhelye lesz listám. De ha bejutnak a pártok, mármint más pártok is bejutnak a két nagyon kívül, akkor az a 91 néhány befutóhely, az ebből a tortából vesz ki szeletet. Tehát, hogy akkor az nem 45 lesz, hanem ha bejut mondjuk még két párt, akkor az már csak 35 vagy még annyi sem.
Kinek szolgálhat, ha úgy alakul, a kétfarkú kutya és a mi hazánk? Világos-e ez ma?
Hát én azt gondolom, hogy igen. Minden olyan politikai erő, aki ma bejut az országgyűlésbe a nagy pártokon kívül, az a Fidesznek az érdekét segíti a választások után. Tehát, hogy én nem akarok abba a kórusba beállni, akik azt mondják, hogy a kétfarkú kutya párt, vagy a mi hazánk, vagy bárki, aki elindul a választáson, az a Fidesz szekerét tolja, mert hogy egy demokrácia arról szól, hogy aki úgy érzi, hogy van programja, az elindul a választáson, és majd a választók döntenek. De az tény, hogy a Fidesz azért nem hullajt krokodilkönnyeket akkor, hogyha bejutnak ezek a pártok az országgyűlésbe, mert számára például vegyük a mi hazánkat. Ha a mi hazánk bejut, az a Fidesz számára nagyon sok opciót és lehetőséget megnyit. Egyrésztről visszaállhat a centrális erőtér stratégiája. Azt mondhatja a Fidesz újra, hogy hát van tőlem jobbra egy kormányzóképtelen erő, meg van tőlem balra egy kormányzóképtelen erő, úgyhogy én fogok kormányozni. Másrészt külföldön is tud magyarázkodni, és azt mondja, hogy bár nagyon sok kritizálható döntést hoz, de hát ő lényegében a szélsőségesektől védi Magyarországot ezekkel a nehéz döntésekkel. És akkor mondok még egy harmadik dolgot, a mi hazánk akár fontos szavazásoknál a Fideszt ki is tudja segíteni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a Fidesz számára minden olyan szavazat, ami nem az ellenzéki összefogást erősíti, az nagyon jól jön.
Az országértékelőkből Gyurcsány Ferencnek is volt, jól lehető, most nem miniszterelnök jelölt, de mindig szokott tartani miniszterelnökként is tartott, Márki-Zay Péternek is volt, és a miniszterelnöknek, Orbán Viktornak is volt. A jövőre vonatkozó nézeteket, terveket le tudott ezekből szűrni? Más-más pozícióból mondta el mindenki.
Hát szerintem sok újat nem tudtunk, legalábbis én egyikből sem. Tehát Gyurcsány Ferenc évértékelője az szerintem annak volt a demonstrálása, hogy ő a legtapasztaltabb, vagy a legnagyobb tudással rendelkező politikai szereplő. Tehát ezt szerette volna, én azt gondolom, karakterisztikusan demonstrálni ő azzal a beszéddel az ellenzéki szavazók számára. Orbán Viktor pedig csatába hívó beszédet mondott, egy kampányindító volt az inkább, mint évértékelő.
Mindenki tette azt, amit ebben a helyzetben tennie
kellett? Abszolút így van, igen. Tehát, hogy szerintem hosszú távú stratégiával kapcsolatban olyan nagy újdonságokat nem tudtunk meg. Gyurcsány Ferencnek inkább a mozgásából lehet azt érzékelni, hogy ő arra készül, hogy a 2022-es választás után bárhogyan is alakuljon, a DK legyen az ellenzék meghatározó ereje. Orbán Viktor pedig egy újabb választási győzelemre készül nyilván.
Köszönöm szépen az elmúlt egy órában. Huna Gábor, a második Reformkor Alapítvány alapítója, a Jobbik korábbi elnöke volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.